Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Miközben mindenki békét akar, az orosz-ukrán háború tovább eszkalálódik. Az elmúlt időszakban rengeteg fordulatra lehetett számítani. Hol az ukránok, hol pedig az oroszok kerültek fölénybe. Oroszország reakciója kemény volt, hiszen az országban mozgósítást jelentettek be. Putyin a kelet-ukrajnai régiókat Oroszországhoz csatolta. Az ukrán fővárost pedig újra rakétacsapás éri. De vajon mi lehet a valós célja Oroszországnak? Esély van a kompromisszumos békére, hogy Oroszország akár a végsőkig is elmegy, hogy elérje célját. Mennyire használnak az Oroszország ellen elfogadott szankciós csomagok, és miért nincs ebben egyetértés Európában? Visszatérő vendégünkkel, Anton Bendazsészki külpolitikai szakértővel részletesen kielemezzük az orosz-ukrán háború körüli eseményeket és annak politikai következményeit. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő mai hallgatóit, és köszöntöm vendégemet, Anton Bendazsevszkit, külpolitikai szakértőt. Szervusz, Anton!
Szia, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Anton, mi már egyszer beszélgettünk itt az Adásidőben. Emlékszem, akkor abban a reményben búcsúztunk el, hogy ha legközelebb találkozunk, akkor már talán valamilyen derűsebb, pozitívabb témákról vagy hangvételről fogunk beszélni, vagy a háború befejeztéről, de hát ez a helyzet most sajnos nem áll fenn, hiszen úgy tűnik, hogy a háború tovább eszkalálódik. Mi a helyzet most Ukrajnában? Merre felé tart a háború?
Hát igen, hogyha ez a beszélgetés mondjuk egy másfél év múlva kerül megszervezésre, akkor lehet, hogy pozitívabb kicsengése lenne. Sajnos jelenleg még a konfliktus, Hát minimum a kellős közepén tartunk, éppen egy erős eszkalációs spirál van, amelyből igazából egyik fél sem tud jelenleg kilépni, sem politikailag, sem gazdaságilag, sem katonailag nincs kilépési pont jelenleg, és az egyetlen dolog, ami marad ezen a szinten, az pedig a téteknek az emelése. Tehát Oroszország próbálja emelni, pontosabban az ukrán ellentámadásokra való válaszú, az orosz sorozatos katonai kudarcra válaszú, Oroszország emeli a téteket, és ugye erre volt válasz a részleges katonai mobilizáció meghirdetése, vagy ugye most a ukrán nagyvárosokat ért sorozatos csapások, az ukrán kritikai infrastruktúrát ért csapások, az ukrán területeknek a bekebelezés, annexiója, ez a válasz, amit Oroszország próbál adni az ukrán sikerekre, illetve az orosz hadsereg kudarcaira, és nyilván hát erre Ukrajnának és a nyugatnak is kell majd valahogy válaszolni. Tehát ez a fajta eszkalációs spirál, ez folytatódni fog, és azt nem lehet jelenleg megmondani, hogy meddig, mikor éri el a csúcspontot, a tetőfokot, és honnan indul a helyzetnek a stabilizációja, de ugyanakkor azt gondolom, hogy legkésőbb jövő év végéig ez a háborúnak legalábbis ez a szakasza valamilyen formában véget fog érni. Ezt nem azt állítom, hogy akkor az a véget is ér a háború, lehet, hogy csak egyfajta fegyverszünet, vagy egy ilyen leheletnyi pihenőidő lesz, de azt gondolom, hogy 2023 végéig eljutunk egy olyan pontra, hogy legkésőbb addig a pontig, hogy lesz egy megállás a harcokban. Aztán az is lehet, hogy meg is véget is ér a konfliktus.
Hát ezt nem tudjuk, és érdekes, hogy mennyire változnak az események, ugye, mert tehát szeptember elején, augusztus végén ugye az ukránok több fontos megyét felszabadítottak, és ugye tehát fokozatosan taszították ki az oroszokat.
Na és, de most ugye hétfő reggel ugye az oroszok elkezdték bombázni a nagyvárosokat, Kijevet, mint válaszcsapásként. No, de a között azért történtek események is, hiszen Oroszország ugye a keleti ukrán régiókat magához csatolta Oroszországhoz, illetve atomfegyverekkel fenyeget Putyin. Mi lehet ennek az oka? Tehát egyértelmű kijelenteni az, hogy Oroszország tulajdonképpen vesztésre állt, és azért akart meglépni ilyen dolgokat, hogy azt kommunikálja, hogy tulajdonképpen valamilyen részletes háborút részt meg tud nyerni?
Igen, de így van, ahogy az előbb mondtam, hogy a sorozatos orosz kudarcok miatt az orosz vezetés egyfajta kényszerhelyzetbe került, hiszen elsősorban két közönséghez, két csoporthoz szeretne szólni, vagy ugye szeretni megtartani a hatalmát azok körében. Ugye az egyik az orosz politikai elitek, ugye Vladimir Putyin orosz elnök körül elhelyezkedő politikai elitek, a másik csoport pedig hát maga az orosz lakosság. És az orosz politikai elitek a kezdeti Tétova álláspont után beálltak egyfajta hazafias pozícióra az elmúlt hónapok során. Ugyanakkor gyakorlatilag nyár közepétől nem jöttek orosz sikerek, annak, sőt, pont ellenkezőleg ugye ukrán sikerek jöttek, és ezek a politikai elitek kezdenek el bizonytalanodni. Nem értik, hogy miért történik az, ami történik, hiszen az orosz hatalmi narratíva szerint Oroszország újra egy birodalmi útra lépett, az elmúlt másfél évtizedben nagyon komoly hadsereg modernizáció, hadsereg reform ment végbe, sőt, papíron nézve ugye az orosz hadsereg az egyik legnagyobb a világon, rengeteget költenek a hadseregre, ráadásul papíron elvileg az ukrán lakosság is kedvezően kellett volna, hogy szemléljen az orosz ténykedést a szomszédban, de mégsem így történt. Tehát mindaz, ami papíron jól nézett ki, beleértve az orosz hadsereg reformokat és modernizációt, az a valóságban nem működött úgy, ahogy kellett volna, és az orosz politikai elitek nem értik, hogy most kit hibáztassanak, mi az oka, ugye keresik a... Jelenleg ugye az indok az, hogy igazából nem Ukrajnával állnak hadban, hanem a NATO-val, és a NATO az, amely valójában... Tehát ez az orosz kudarc, az nem akkora, mint tűnhet, hiszen valójában itt a teljes NATO-s gépezete harcolnak. Tehát van egyrészt egy ilyen összetevő, hogy van egy orosz politikai elit, amelyhez az orosz vezetésnek szólnia kell, és meg kell felelni az elvárásoknak. Tehát az elvárás pedig az, hogy nem lehet több kudarc, a sikereket kell felmutatni, és sőt, jelenleg a fő domináló nézet az, hogy Oroszországnak sokkal keményebben kell fellépnie, mint eddig. A másik pedig az orosz lakosság, ott is vannak elvárások az orosz vezetés felé, mégpedig az, hogy az elmúlt évtizedekben tartott gazdasági jólét, gazdasági életszínvonal növekedés mellett az orosz lakosság egyik legfontosabb követelménye egyfajta biztonsági érzet volt, vagy biztonság megteremtése volt. És úgy tűnik, hogy ez a biztonság, sőt, egyébként az orosz kormány is ezt kommunikálta, hiszen a háború, vagy pontosabban, hogy Oroszországban különleges katonai műveletnek hívják a jelenlegi konfliktust, pedig hát háború, de mindegy. Tehát, hogy ennek az egyik kirobbantó oka egyrészt ugye az ott élő oroszok megvédése volt, de a fő kikommunikált oka pedig az volt, hogy hát valójában Ukrajna és a Nyugat Oroszország megtámadására készült, és minden, ami történik, azért történik, hogy biztonságban tudják Oroszországot, megvédjék az orosz lakosságot. És a valóságban egyre inkább úgy látja az orosz lakosság, és ezt nem én mondom, hanem A szeptemberi mobilizációt követő Oroszországban végzett felmérések mutatják, hogy az orosz lakosság orosz lakosság körében egyre inkább kezd eluralkodni a félelem, mint érzés, és elvesztett az orosz lakosság azt a biztonsági kapcsot, amely ugye összekötötte őt az orosz kormánnyal, és ugye az orosz vezetés garantálta ezt a fajta biztonságot, védelmet. Ez mind az ukrán sikerek, katonai sikerek hatására, mind egyébként az orosz területeken elkövetett ukrán támadások, ugye egyes bázisokat, orosz bázisokat, vagy toborzóirodákat érték támadások, vagy ugye újabban a Kercsi hidat ért támadás. És mindemellett pedig a mobilizáció, ez mind ugye azt szolgálja, hogy az orosz lakosság kezdi elveszíteni a hitet az orosz vezetésben, nem érti, hogy mi történik, kezd elveszni ez a fajta...
Kontroll Putyin alatt, hiszen ha úgy veszük, akkor Putyin azt kommunikálta, hogy az orosz nép mellette van, és hogy ezt mind az oroszokért teszi. De most, ahogy hallgattalak, ugye eszembe jutott a legutóbbi beszélgetésünkben, azt mondtad, hogy Putyint esetleg azok az oligarchák mozdíthatják el a helyéről, akik ugye hát érzik azt, hogy ők nincsenek biztonságban, hogy a szankciós politikát követően megérzik azt, hogy a vagyonokat is elveszíthetik. Na most mi a helyzet? Tehát van valamiféle ellenzék, a releváns ellenzék, aki esetleg veszélyes lehet Putyinra?
Ezek a dolgok mind összekapcsolódnak, és most is azt gondolom, hogy Putyin eltávolítására, vagy politikai rendszerváltozása Oroszországban elsősorban a politikai elitek köréből kell várni egy ilyen változásra. De ugye az előbb, amiket elmondtam az orosz lakosság, az orosz politikai elit érzéseiről, vagy domináló érzéseiről, ez lehet, hogy most úgy hangzott, mintha valamifajta lincs hangulat lenne Oroszországban. Nem, ez egyáltalán nem így van. Ez egy, ugye a dolog olyan szempontból érdekes, hogy nagyon sok trend kezd most megváltozni, nagyon sok korábbi folyamat most ért egy valamiféle elágazáshoz, vagy csapáshoz, és most olyan folyamatok indultak el, amelyek eddig nem voltak jellemzőek az orosz politikára. Jelenleg az a fajta lakossági bizonytalanság, vagy félelem, ugye az orosz közvélemény kutatások szerint is, egyelőre még nem jelenti azt, hogy elfordulnának az orosz vezetéstől, vagy elfordulnának Vlagyimir Putyintól, de mégis ez egy jelentős változás, hiszen hosszú távon, ha fennmarad ez a fajta állapot, tehát mondjuk a biztonság érzetének a hiánya, gazdasági nehézségek, stb., akkor hosszú távon egyre inkább erodálni fogják a hatalmat. És mivel a gazdasági és a politikai elitek nagyon is összekapcsolódnak, úgymond a néppel, tehát továbbra is azt állítom, és azt gondolom, hogy Oroszországban a nép alulról nem képes megbuktatni, vagy megváltoztatni a hatalmat, erre a politikai elitek képesek, de nagyon szorosan összekapcsolódik a kettő, és ha a politikai elitek nem érzik úgy, hogy mögöttük van egy támogatás a nép körében, akkor nem fogják megtenni ezeket a lépéseket, hiszen akkor kisebbségben érzik magukat, úgy érzik, hogy az árral szembe mennek, stb. De ha a közhangolat megfordul, változni kezd, akkor ugye ez azt okozza, hogy egyébként a politikai-gazdasági elitek is felbátorodnak. És ugye a jelenlegi helyzet pont ebből adódik, ugye az orosz kemény válasz az elmúlt hetek eseményeire, és ugye a magyarázat az, hogy Vlagyimir Putyinnak valamit lépnie kellett, hiszen valamit demonstrálnia kellett ezeknek az elbizonytalanodott félelemben lévő lakossági köröknek, és akár politikai vagy gazdasági köröknek, meg kell mutatni, hogy Oroszország képes adekvát választ adni. Hát most persze ezen lehet vitatkozni, adekvát vagy nem adekvát, de hogy Oroszország képes valamilyen választ adni az őket ért sérelmekre, képes katonai választ adni az elmúlt hetek kudarcaira, képes megvédeni a saját határait, és stb. Stb. Illetve ugye ami... Azt hiszem a kérdésed erre irányult, hogy lehetne véget, vagy hogyan változhatna meg az orosz hatalom. Tehát hosszú távon, tehát jelenleg ugye az annexióba, a négy ukrán terület annexiójával és a mobilizáció meghirdetésével szeptemberben a híják, a kemény vonalasok győztek Moszkvában. Most egy eszkalációs hullám van. A különböző őket ért kihívásokra a válasz most az, hogy akkor még több erő kell, még keményebb erő kell, durvábban kell fellépnünk, mint eddig, még több eszközt kell bevetnünk, a lakosság szélesebb rétegeit kell felhasználnunk, és stb. Stb. De ha ez sem vezet eredményre, tehát ugye emlékeztetem a hallgatókat, hogy az orosz katonai kampány az elmúlt hónapokban többször változott. Az eredeti felállás az volt, hogy kizárólag hivatásos haderő segítségével, hivatás haderő, a Nemzeti Gárda és a helyi miliciák segítségével próbálnak merességet mérni Ukrajnára, vagy leváltani az ukrán politikai vezetést. Amikor ez nem sikerült, ugye a széles frontvonalon ez nem sikerült, akkor szűkítették a célokat, szűkítették a frontvonalat, akkor volt egy nagy stratégiai váltás, ugye Ukrajna egészen helyett csak bizonyos kisebb területekre koncentráltak, és most megint csak van egy szeptember, ugye történt egy újabb váltás, amikor ugye kiszélesítették a nem csak a hivatásos hadseregre, de a lakosság szélesebb rétegére is a háborút. Tehát most erre az elmúlt hónapok eseményeire most ez a válasz érkezett, újabb eszkaláció, és ez beleillik az eddigi trendbe. De, és akkor most válasz, kicsit hosszú volt a válasz.
De, ezt meg kell érteni egyébként ezt a folyamatot, igen.
Igen, de hogyha ez a válasz sem működik, sem váltja be a hozzáfűzött reményeket, tehát ha behívnak több százezer embert, ha nem tudom, az orosz gazdaságot a háború igényére állítják át, ugye ez még nem történt meg, a hadiállapot meghirdetése egyenlőre még nem következett be, csak mobilizációt hirdettek, tehát ha ez a fajta újabb eszkalációs spirál sem hozza meg a kívánt eredményeket, sőt, ellenkezőleg, ha további kudarcokat szül, akkor egyszerűen nem marad más eszköztár az orosz vezetés kezében. Ugye kiderül, hogy az eszkaláció pártja, a kemény vonalas irány az nem vezetett eredményhez, és ez eredményezheti azokat a változásokat, hogy azok kerülnek előtérbe, akik valamilyen kompromisszumos megoldást, vagy valamiféle békés megoldást, akár a kivonulást részesítenék előnybe, és a háború mielőbbi lezárását részesítenék előnybe. Tehát ez egy folyamat.
Ez nagyon nehéz.
Ugye most tartunk a háború 8. hónapjánál, de azt gondolom, hogy most vagyunk valamiféle választóvonalnál, és a folyamatok, illetve az események további alakulásától függ, hogy akkor mi fog történni a következő hónapokban.
Ezt egyébként nagyon nehéz elképzelni, hogy valami változás történne, tehát hogy egy ilyen kompromisszumos javaslattal állnak elő Oroszország, mert hát a kemény vonalas politikusok, ugye ők diktálnak jelenleg, de engem az érdekelne, hogy hol van valójában Oroszország ereje, tehát hogy hogyan lehet objektíven úgymond felmérni. Ha azt veszük, akkor az elmúlt időszakban hát nem tudott Oroszország nagy áttörést elérni, és ezek mind csak ilyen kétségbeesett válaszok volt. De ugye mennyire blöffel Putyin, mert hát azt is hallani, hogy esetleg majd a kemény vonalasak, illetve Putyin majd rakétatámadást is bevetne, illetve tehát nukleáris fegyver támadással állna el Oroszország. Mi erről a te véleményed?
Én azt gondolom, a nukleáris fegyverek bevetéséről nem beszélhetünk. Ennek a realitása, reális esélye rendkívül csekély. Azt sem lehet mondani, hogy ez nulla lenne, nem nulla, van rá esély, de csekély. Hiszen hát egyrészt a nukleáris fegyver addig jó, amíg fenyegetni lehet vele, tehát ugye elrettentő hatása van, nem azt szolgálja, hogy, és ugye az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy tehát ezek a fegyverek nem azért készültek, hogy bevessék valakivel szemben, inkább azt szolgálják, hogy a saját országod ellen ne indítson egy másik ország támadást, tehát elsősorban defenzív célokat szolgálják. Hiszen ugye most is nincs szó arról, hogy ugye NATO vagy bárki más megtámadja Oroszországot, és nem tudom, felossza Oroszországot, hiszen ugye nukleáris hatalomról van szó, tehát annak nincs semmi realitása, hogy bárki a fejébe vegye, hogy megtámadja Oroszországot. Tehát defenzív célokkal igen, offenzív, támadó célokkal a nukleáris fegyverek bevetésének nincs semmi értelme, mert olyan nemzetközi reakciókat és esetleges válaszreakciókat szülne, ami beláthatatlan következményekkel járna. A másik ok, amiért azt gondolom, ha valóban az orosz vezetés fejébe vette volna azt, hogy megengedett a nukleáris fegyverek használata, és egy bizonyos ponton be is vetnék ezeket a fegyvereket, akkor nem lett volna szükség mobilizációra. Ugye a mobilizáció önmagában egy rendkívül nagy destabilizáló tényező, pont amiatt, amit felsoroltam az előbb, a lakosságot erősen befolyásolja, közel hozzák a lakossághoz ugye a háborút, tehát politikai destabilizáló ereje van, és nem véletlen, hogy eddig az orosz rendszer nem élt ezzel az eszközzel, és elnyújtott a mobilizációt, miközben katonai szempontból valószínűleg már korábban meg kellett volna hirdetni. Tehát, hogyha az orosz rendszer fejébe vette volna, hogy esetleg nukleáris fegyverekhez folyamodik, akkor nincs szükség mobilizációra, és csak is a nukleáris fegyverek bevetésével próbálta volna elérni az eredményeket, nem lett volna szükség a lakosság sokkolására, vagy lakosság megijesztésére, de ha már eljutottak ugye a mobilizáció gondolatáig, és a mobilizációt ugye végre is hajtották, ugye jelek szerint több mint 200 ezer embert már behívtak a hadseregbe, ez számomra azt mutatja, hogy Moszkva jelenleg elsősorban a nyers emberi erő által próbálja megoldani a helyzetet és stabilizálni a frontvonalat, nem konvencionális fegyverek bevetése által. Tehát én azt gondolom, hogy azért nukleáris vagy egyéb tömegpusztító fegyverek bevetése az egy olyan tabu nemzetközi szinten, egy olyan vörös vonal, amelyet sem Oroszország, sem senki más nem fogja átlépni, mert olyan, egyrészt, ahogy mondta, beláthatatlan következményei vannak, másrészt pedig olyan elszigetelődéshez vezetne, ami jelenlegi orosz elszigetelődés semmi ahhoz képest, ami lenne, ha Oroszország nukleáris fegyvereket vetne be. Hiszen azok az államok is, amelyek egyébként semleges, próbálnak nem beavatkozni a konfliktusba, inkább semleges állásponton vannak, mint nem tudom, India vagy Kína, azok számára is elfogadhatatlan, és nagyon Oroszország számára a lehető legkellemetlenebb kihatásokkal járna.
Hát pedig
Putin... Onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát már az annexió is azt gondolom, hogy egy olyan lépés volt, ami a nemzetközi rendszerben elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai vezetés zsákutcába került ezáltal, de a nukleáris fegyverek bevetése aztán tényleg egy olyan lépés, ami...
Igen, hát nagyon, nagyon, nagyon nagy katasztrófa lenne, persze, de viszont...
Tehát ami az egyébként még a nyitott lehetőségeket is, mondjuk Kína felé, vagy nem tudom, Brazília, vagy egyéb más, mondjuk afrikai szövetségesek felé, még ezeket a nyitott párbeszédeket, lehetőségeket is, ezeket a kapukat is bezárná.
Hát viszont Putyin már bejelentette többször is, hogy hogyha olyan lesz a helyzet, akkor simán a nukleáris fegyvereket is bevethetne, de akkor jó hír, hogy blöffölt, hiszen ezzel akarja gondolom az ellenfeleit megijeszteni.
Nézd, ugye ez fontos tisztázni, mert Putyin soha nem mondta ki a nukleáris fegyvereket, hogy ezt Oroszország bevetné. Egyébként most nem azt állítom, hogy fel sem merült ilyen az orosz vezetésben, nyilván nem látok benne bele a fejükbe, és mondom, a bevetés kockázata nem zéró, de rendkívül alacsony. Tehát Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, hogy Oroszország kéz bármilyen eszközzel megvédeni az orosz területeket, és azt mondta, hogy nem blöfföl. Tehát nyilván a bármilyen eszközben elméletileg benne vannak a nukleáris fegyverek is, de nyíltan nukleáris fegyvereket nem emlegetett. És ebben az esetben érdemes megnézni az orosz katonai doktrínát, hogy milyen esetben teszi lehetővé a nukleáris fegyverek bevetését. Ugye eleve, hogyha nemzetközi viszonyokat nézzük, a nukleáris fegyverek bevetése egyik ilyen technológiával rendelkező állam esetében sem offenzív jellegű, vagy nem csak offenzív, de preventív jellegű sem. Tehát minden esetben a nukleáris, tehát lefordítva az azt jelenti, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkező államok egyike sem alkalmaz olyan katonai stratégiát, amely szerint támadó jelleggel, vagy megelőző csapás jelleggel be lehetne vetni ezeket a fegyvereket. Alapvetően minden ilyen fegyverekkel rendelkező állam, most Észak-Koreát nem kizárom ebből a körből, mert az ő stratégiájukat, másrészt pedig ugye hivatalosan még mindig nem tudjuk, hogy rendelkeznek-e olyan nukleáris fegyverekkel, vagy sem. Mindegy, ez csak zárójeles. De alapvetően ezek az alkalmazási stratégiák defenzív jellegűek arra épülnek, hogyha egy másik állam hasonló, tehát itt fontos, hogy hasonló tömegpusztító fegyverekkel intéz támadást az adott állam ellen, akkor veti be ezeket a fegyvereket válaszcsapásként. És ugye az orosz katonai doktrína is két esetet említ, amely megengedheti, vagy megengedi a nukleáris fegyverek használatát. Az egyik eset az, amikor orosz területeket érnek nem konvencionális jellegű tömegpusztító fegyverek általi támadások. Ugye ebben az esetben ez nem merül fel, hiszen Ukrajna nem rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel, nem képes ilyen támadást intézni, még egyébként az annexió utáni orosz területeken sem. A másik eset, ami megengedi az orosz nukleáris fegyverek használatát, az pedig az, hogy olyan támadás éri Oroszországot, amely az egész orosz államiság, tehát az orosz állam létezését teszi kockázatossá. Tehát magyarán felmerül, hogy megszűnik létezni az orosz állam, vagy az országot darabokra osztják, szétessék, stb. Ugye gondolhatjuk, hogy ez sem merül fel a, nem tudom, herszoni vagy Harkivi területeken vívott harcok esetében, nem merül fel, hogy azzal megszűnik létezni az orosz állam. Tehát ez nem valós kockázat az orosz katonai doktrína szerint. Tehát ha pusztán az orosz katonai doktrína szövege alapján haladunk, akkor sem az orosz doktrína, sem egyébként az orosz alkotmány nem tenni lehetővé a nukleáris fegyverek használatát.
Egy picit akkor szélesítsük ki ezt a beszélgetést, és nézzük meg globálisan ezt a háborút. Ugye az Európai Unió újabb szankciós csomagot jelentett be Oroszországgal szemben. Mi a helyzet a szankciós politikával, illetve annak hatásával? Megérezte már Oroszország ezt a fajta szankciós politikát, vagy még mindig keményebben kell az Európai Uniónak fellépni? Egyáltalán azt is megkérdezem, hogy jelentenek-e valamit ezek a szankciós csomagok, mert hát ugye vannak kritikus hangok az Európai Unión belül, miszerint ezt Európát vágja tönkre, és nem Oroszországot.
Én azt gondolom, hogy nem lehet általánosítani a szankciós politika. Az persze van egy egységes szankciós politika, ami abban nyilvánul meg, hogy bizonyos orosz lépésekre válaszol az Európai Unió, és egyébként nem csak az Európai Unió, hanem több tucat ország, a fejlett nyugati gazdaságok, tehát a világ GDP-jét előállító gazdaságok mintegy 70%-a, ezt azért fontos hozzátenni, tehát ezek az országok szankciókat alkalmaztak Oroszországgal szemben, és a szankciók lényege, hogy megakadályozzák a jelenlegi második világháború után kialakult világrend és a stabil alapokon álló világrendszernek az erodálódását vagy összeomlását. Hiszen amikor egy másik ország, ez egyik ország erővel próbál területeket magához csatolni egy másik országtól, ez mondjuk erősen szembe megy a második világháború után kialakult renddel. Vagy amikor egy ország, egy nukleáris hatalom, egy nem nukleáris országgal szemben fenyeget nukleáris fegyverek bevetésével, hát ugye ez is erősen szembe megy a második világháború után kialakult világrenddel, amely egyébként évtizedeken át prosperitást és jólétet és stabilitást biztosított a rendszerünk, a világrendszerünk számára. Tehát vannak bizonyos alapelvek, amelyekre ezek a szankciók épülnek, és ugye amikor ilyen kihívások jönnek létre, akkor a nemzetközi közösség ezekre próbál valamilyen válaszokat adni. Most kérdés, hogy jók-e vagy rosszak, és ezt is kérdezted.
Hatásosak-e, hiszen az
igen, tehát a szankciók... Hát ilyen szempontból külön kell választani. Maga az alapelv az azt gondolom, hogy megfelelő, hiszen valamilyen nyomásgyakorlás, nyomásgyakorlás és szükség van a rendet megborító állammal szemben, mivel kizárjuk a katonai lépéseket, tehát azt gondolom...
Hát nem is lehet egyébként, persze.
Így van, hogy akkor katonákat küldtem a Moszkvába, hogy megváltoztassuk az orosz politikát, ez nem lehet, tehát maradnak a gazdasági jellegű szankciók. Nos, hogyha ezeket szétválasztjuk, azt elmondhatjuk, hogy vannak olyan szankciók, amelyek csak mondjuk reprezentatív, vagy a szimbolikus szerepet szolgáltak, ilyen tipikusan a bizonyos orosz hivatalnokok, mondjuk az orosz parlamenti képviselőknek a kitiltása az Európai Unióból, vagy az ő vagyonoknak a befagyasztása. Nyilván bizonyos emberek számára, akik valóban kijártak a nyugatra, és rendelkeztek itt vagyonnal, ez kellemetlen, de hát önmagában nem fogja megváltoztatni a háború menetét, elsősorban szimbolikus jellegű. Vannak szankciók, amelyek például az orosz pénzügyi szektorral szemben, vagy az orosz technológiával szemben irányultak. Én azt gondolom, hogy ezek működnek igazán jól. Hosszú távon az orosz ipar egyszerűen, sőt nem csak az ipar, hanem mondjuk a katonai szektor is, egyszerűen a legújabb technológiák nélkül marad, és nem lesz képes, sőt, működőképes maradhat, de jelentős elmaradásban lesz a világ többi részétől. És itt már most vannak példák, ugye jellemzően ilyen az autóipar, ahol a legrövidebb módon tükröződtek ezek a szankciók. Tehát az orosz autóipar az elmúlt... Tehát például a technológiai szankciók az orosz autóipart érintették ilyesű körben a leginkább, meg persze sok más szektort is, a légipart is, bányászatot, stb., de az autóiparnál volt talán a leglátványosabb a hallgatók számára. Ugye jelenleg ott tart a dolog, hogy fellazították a biztonsági követelményeket, és jelenleg úgy lehet autókat gyártani Oroszországban, hogy nem kerülnek bele légzsákok például vagy például nincsenek automataváltók, persze ezt túlélik, lehet mondani, de mondjuk a biztonsági körülmények az mindenképpen fontos, és önmagában nagyjából felére esett vissza az orosz autóiparnak a teljesítménye. De persze nagyon sok másik szektor ágazat van, amelyet érintették a papíripar, például ugye hónapokon keresztül papírhiány volt Oroszországban, nem voltak képesek legyártani. Most már talán van némi kapacitás rá, de csak töredéke. Tehát az outputnak csak a töredéke működik a korábbiakhoz képest. Tehát vannak ezek a fajta szankciók a pénzügyi és a technológiai szektor ellen, amelyek sikeresek bizonyultak. És akkor ott van az energiaipar.
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy mégis ugye hát az egyes elemzők azt mondják, hogy az európaiak, illetve mi jövünk ki ebből majd rosszul, hiszen soha nem látott válság, energiai válság következik. Ez a szankciós politikának is lehet az eredménye, vagy ezt hogyan lehet magyarázni?
Igen, erre két válaszom van. Az egyik válasz, hogy most mennyire működnek az energetikai szankciók, az egyik válasz az, hogy valójában nem tudjuk. Mégpedig azért, mert a szankciók nem léptek életbe. Tehát ugye az orosz bevételek legnagyobb része az energetikai áruk, az energiahordozók exportjából áll, és ebből is a legnagyobb szeletet a kőolaj képvisel. Nem is a gáz, az csak a töredéke, a kőolaj az
igazi. Sőt, nekik ez egy fegyver egyébként ugye Oroszországnak, mármint a gáz és a kőolaj, tehát hogy ezzel ők tudnak zsarolni?
Persze, zsaroló eszköz is, de nagyon fontos bevételi forrás. Tehát csak az európai piacról napi több mint 1 milliárd eurós bevétel érkezik a kőolaj és a gáz eladásából. De ugye fontos hangsúlyozni, hogy egyébként ezek a szankciók, tehát elfogadták a szankciókat, az olaj, ugye a gázról nem születtek ilyen szankciók, vannak országok, amelyek önként mondtak le az orosz gázról, ez nyilván piac felhajtó hatású volt, máshonnan kellett beszerezni azt a gázt, ami növelte az árakat, ez nem biztos, hogy annyira bölcs taktika volt, miközben az orosz bevételeket nem csökkentették olyan mértékben. Ugye született megegyezés az olajszektort ért szankciókról, tehát kimondtunk, hogy Európai Unió belül lemondunk az orosz kőolajról, ami tengeri úton érkezik. Ugye ami vezetéken érkezik, az továbbra is megmarad, de a tengeri úton érkezik kőolajról lemondunk, de ez csak decembertől lép életbe. Tehát jelenleg ugye azt látjuk, hogy mindenki, szinte mindenki, vásárolja fel az orosz olajat, amennyire csak lehet, hiszen a készleteket próbálják feltölteni, mert hogy mi lesz, amikor életbe lépnek a szankciók, és nem lesz olaj. Ez önmagában, tehát a szankcióknak a bevezetése is önmagában piacfelhajtó hatású volt, az árak emelkedtek, hiszen a piacok előre beáraszták, hogy itt egy olajhiány fog létrejönni Európában, vagyis ez hajtotta az olajárakat. És gyakorlatilag ennek következtében odáig jutottunk, hogy Oroszország első fél éves energiabevétele elérte a 180 milliárd eurót vagy dollár, de hát végül is nagyjából egy szinten áll a két valuta. És ugye számítások szerint a jelenlegi trend folytatódik, akkor több mint 335 milliárd dollárt fognak elérni az év végén. És hogy párhuzamba állítsuk, a tavalyi évben összesen a bevételük energiahordozókból 225 milliárd dollár volt. Tehát most mintegy másfélszeresét keresik meg a korábbi bevételeknek. Igaz, a szankciók még nem léptek életbe, de a szankcióknak a meghirdetése és azért orosz manipulációk, tehát az oroszok is tettek olyan lépéseket, amelyek árfelhajtó hatásúak voltak. Tehát mindezek ahhoz vezettek, hogy valójában Oroszország jelenleg sokkal több bevétel, sokkal több pénzt kap az energiahordozókból. És ugye azt mondtam, hogy nem tudjuk valójában, hogy a szankció, az energetikai szankciók mennyire lesznek hatásosak, most nem azok, most még nem is léptek életbe, de önmagában a bejelentett lépések inkább kontraproduktív hatásúak voltak. Ha életbe lépnek, egyébként arra is vannak számítások, mivel az árak továbbra is magasan maradnak, Oroszország valószínűleg még picit többet is fog tudni hozni ugye a háború előtti exporthoz képest. Tehát valószínűleg még akkor sem lesz olyan hatása a szankcióknak, mert annyira felment az olaj és a gázára, valószínűleg akkor sem lesz akkora olyan hatása, hogy jelentősen csökkenteni az orosz bevételeket. De aztán ezek is csak modellek, ezek is csak számítások, lehet, hogy jövőre más lesz a helyzet. Mindenesetre úgy tűnik, hogy az energetikai szankciók eddig nem, mondom, nem kerültek bevezetésre, csak bejelentés volt, tehát még valójában nem léptek életbe, de eddig pont ellenkező, maga bejelentés és orosz manipulációk együtt inkább ellenkező hatást váltottak ki, és több bevételt hoztak Oroszországnak, mint eddig.
Pontosan egyébként ezt látni az Európában és az Európai Unión belül is, de ugye nem csak a szankciós politika, hanem ugyanúgy megosztott téma a fegyverszállítás. Na most erről mi a véleményed? Mert hát ugye a nyugat fokozatosan támogatja Ukrajnát, hogy megvédje magát az orosz agresszortól, tehát ilyen szempontból Ukrajna azért segíti a nyugati világ, és gondolom azért a fegyverszállításnak is az eredménye az, hogy Ukrajna eddig meg tudta védeni magát. Te mit gondolsz erről?
Most már biztosan kijelenthető, hogy Ukrajna nem, valószínűleg nem tudna túlélni a nyugati fegyverek nélkül. Egyébként a háború elején ez nem így volt. Ugye Ukrajna saját fegyverarzenállal rendelkezett, ugye a háború első hónapjaiban a saját eszközeikkel vívták a háborút, kaptak egyébként nyugati páncéltörő rakétákat, ez kétségtelenül segített, de ugye nehéz fegyvereket nem kaptak, nyugati nehéz fegyverek valamikor májustól kezdve érkeztek az országba, előtte nem kaptak nyugati nehéz fegyvereket. Viszont most arra ugye eljutottunk olyan pontra, hogy a korábbi, főleg szovjet típusú fegyvereiknek a nagy részét elhasználták, ugye megsemmisült, megsérült, stb. Stb. És most javarészt az ukrán hadsereg állt át a nyugati típusú fegyverekre, és ezzel vívja a harcot Oroszországgal szemben, tehát ezeket a korábbi szovjet típusú fegyvereket elhasználták, és valóban most rá vannak szorulva a nyugati segítségre, mind a lőszereket tekintve, mind a nehéz fegyvereket tekintve. De pont ez a fajta eszkalációs spirál, ami ugye elindult az elmúlt hetekben, az inkább nem azt szolgálja, hogy az ukránok elrettenjenek, vagy megijedjenek, visszavonuljanak, hanem pont ellenkezőleg még drasztikusabb hatást fog elérni. Tehát az, hogy Oroszország 75 rakétát lőtt ki ukrán városokkal szemben, többek között civil célpontokkal szemben, ez nem fogja az ukrán államot, vagy az ukrán népet elrettenteni, hanem ugye pont ellenkező hatást fog elérni. Ráadásul ugye a nyugati államok részéről is inkább megerősíti ezeket az országokat, hogy Ukrajnának segíteni kell, hiszen itt egy nagyon komoly és alapjában véve gátlástalan támadással néznek szemben.
Nézzük meg egy kicsit a másik oldalt. Oroszországnak meg ugye nemzetközi viszonylatban az a célja, hogy az Európai Uniót, Európát megossza tehát a fegyverszállítással kapcsolatosan, illetve a különböző szankciós politikával. Mennyire megosztott szerinted Európa? Illetve hogyan látod azt, hogy esetleg mi az, ami összetudná kovácsolni ebben az ügyben, tehát az orosz-ukrán konfliktusban? Kik a gyenge láncemek? Mert ugye sok elemző emlegeti Németországot és Franciaországot, hogy ők azok, akik hát Oroszországgal jó gazdasági viszonyt ápoltak. Viszont a balti államok, Lengyelország, ők szilárdnak ugye elkötelezetten hát félnek az orosz agressziótól, mert ugye hát NATO tagok, de hát Oroszország szomszédjukban van, és hát azért egy ilyen ország szomszédságában azért nem lehet biztonságban senki.
Azt gondolom, hogy Oroszország meg akarja osztani Európát, és egyébként ez valóban van egy ilyen szándék Oroszország részéről. Tehát ha ezt akarja csinálni, akkor nem csinálják ezt jól. Ugyanis ha a konfliktus, tehát ha az Ukrajnában folyó háború beragad, vagy befagy, és egyfajta álló háborúvá, alacsony intenzitású háborúvá csökken, az sokkal jobban előrehozná azokat a hangokat, amelyek Oroszországnak kedveznek, tehát azokat a hangokat, amelyek egyfajta megbékélést, vagy közeledést sürgetnének Oroszországgal, hiszen egyébként is ugye a háború valamiféle nyugvópontra tért, vagy valamiféle igaz, hogy nem tudom, megszállás alatt vannak ukrán területek, de közben tényleg gazdasági gondok, nem tudom, energiaválság, áruhiány, stb. De azzal, hogy Oroszország emeli a téteket, kikényszeríti a nyugati államokból ennek megfelelő válaszlépéseket, és teljesen elmozdítja a konfliktus rendezésétől a feleket. Hiszen amikor Oroszország ukrán területeket annektál, mozgósítás hirdet, nyilván ez egy üzenet a nyugati országok felé, vagy mondjuk Lengyelország felé is, vagy a balti államok felé, amelyek nem érzik magukat biztonságban, amelyek félnek az esetleges orosz támadástól, orosz annexiótól, amelyek félnek az orosz mozgósítástól, hogy a veszélybe érzik magukat. Ráadásul, ahogy említettem korábban, az a nemzetközi világrend elleni csapás vagy támadás, amit szintén nem lehet figyelem nélkül hagyni. Vannak viták az Európai Unió belül, elsősorban például az energetikai szankciókat illetően, vagy bizonyos orosz agresszióra való adekvát választ illetően. Ezeket a vitákat Oroszország próbálja még jobban polarizálni, vagy előtérbe hozni. Most megnézzük például az elmúlt napokban, mit írt az orosz média a nyugatról és Amerikáról. Akkor lényegében azt terjesztik, hogy belefáradt Európa a konfliktusba, az Egyesült Államok belefáradt a konfliktusba. Ezek azért nem túl objektív adatok, hogy mi az, hogy belefáradt Európa vagy az Egyesült Államok. Ezt miben mérik? Tehát ezek információs jellegű, propaganda jellegű panelek. Mondjuk egy ilyen támogatás, azt inkább tényekben szokták mérni, hogy most van-e újabb pénzügyi támogatási csomag, vagy nincs. Vannak-e küld-e újabb fegyvereket Európa, vagy az Egyesült Államok? Nem. Mégpedig az elmúlt napokban, hetekben, vagy akár mai nyilatkozatokat nézve, pont ellenkezőleg ugye újabb és újabb támogatási csomagokat szavaznak meg, illetve most fog elindulni az amerikai Lend-Lease program is. Tehát ezek nem éppen azt mutatják, amit Oroszország láthatni szeretne. Tehát, hogyha Oroszország a megosztásban érdekelt, és ezt a megosztást próbálna erősíteni, akkor inkább a konfliktus egyfajta nyugvópontra, vagy ilyen befagyasztott jellegre kellene átirányítania. Az újabb eszkaláció az pont ellenkező célokat szolgál, mint amit elérni szeretné.
Igen, viszont azért az európai állampolgárok azok a háború végét szeretnék, tehát a békét hirdetik, és gondolom Oroszország ezt próbálja kiforgatni, és akkor ezért próbálja megtéveszteni az embereket arról, hogy tulajdonképpen senki nem akar háborút, de hát ez egy gondolom nagyon nehéz játszma, és hát nyilván... Hát,
nézd, persze, ki ne akarna békét, tehát nyilván mindenki békét akar, én is békét akarok, és békét akarsz, mindenki. Az általunk ismert világ, tehát én már egy olyan világban születtem, amely túl volt két világháborún, bőven túl volt rajta, és úgy gondoltuk, hogy soha nem fog megismétlődni, nem is akartunk volna ilyen világban élni. Olyan világban éltünk az elmúlt évtizedekben, amely szinte folyamatos prosperitásban volt, folyamatos életszínvonal növekedésben, a technológia hihetetlen mértékben fejlődött. Nyilván senki nem szeretné ezekről a vívmányokra lemondani, senki nem szeretné a saját biztonságát kockára tenni. A béke az, az abszolút mértékben támogatott és követelt mindenki számára, szerintem ebben nincs vita. Ugye a kérdés az, hogy ezt a békét milyen áron érjük el. Azt gondolom, hogy ahogy egyébként a második világháború előtt sem működött, így most sem működik az, hogy akkor békegyaránt odaadjuk Oroszországnak, Ukrajna egy részét mondjuk, és majd mondjuk, hogy majd megnyugszik, vagy megelégszik vele, nem fog megelégedni vele, neki Ukrajna egésze kell. Ha megvan Ukrajna egésze, akkor nem tudom, jöhet Közép-Ázsia, vagy balti államok, vagy hiszen az orosz politikai vezetés egy birodalmi paradigmában él. Itt az orosz birodalmi területeknek a helyreállítása lehet a fő cél. Nem a Donbasszi területek megszerzése, vagy Herszon megszerzése, nyilván ez csak egy kiinduló pont,
ugye?
Egy átmeneti cél, de nem az egész birodalmi céloknak az egészét szolgálja. Ha meg a jelenlegi állapotban kötünk mondjuk egy békét, szentesítve a jelenlegi megszállási vonalakat, és rákényszerítjük Kijevet erre a békére, hiszen egyébként az oroszok valószínűleg megelégednének vele most ebben a pontban, hiszen a háborúban nem állnak jól katonailag, akkor sem érünk el vele semmit, hiszen, ahogy mondtam, az orosz végső cél nem Donbass megszerzése. Oroszország erőt fog gyűjteni, és újra neki fog futni Ukrajnának. Ugye ez a fajta gondolkodás már 2014-ben sem működött, amikor adattuk Oroszországnak Krímet, és azt mondtuk, jó, vigyétek Krímet, nem fogadjuk el, de nem teszünk semmit ellene. A kelet-ukrán területekről pedig ugye lettek egy kötve Minszki egyezmények, amelyek megint csak inkább csak egy haladékot adtak a feleknek, hogy újra ugye megújuljon a háború. Tehát jelenleg jelenlegi területszerzés mentén történő béke inkább csak egy fegyverszünet lenne, és Oroszország biztos, hogy neki futna újra. Tehát egy olyan békét kell kötni, tehát mindenki érdekelt a békében, de fontos, hogy olyan békét kell kötni, amely hosszú távú, nem erodálja a nemzetközi rendszert, nem fog precedens értéket teremteni, nem fogja azt mutatni, hogy nyers erővel vagy nukleáris zsarolással bármit el lehet érni. Ezt leginkább szeretnénk elkerülni. Tehát sem precedens nem akarunk teremteni, sem rövid távú célokat nem akarunk szolgálni, hanem itt elsősorban az a cél, hogy Ukrajna mondjuk kapjon hosszú távú garanciákat, és a háború ne újuljon meg, és ne legyen egy még pusztítóbb fordulat ebben a konfliktusban.
Vészesen fogy az adásidőnk, de még egy témát azért felhoznék, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy az elmúlt hónapban szivárgás történt az Északi-tengeren, és hát ugye felrobbant a Nord Stream, tehát összekötő Németországot és Oroszországot összekötő gázvezeték, és hát ugye szárnyra kaptak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy kinek lehetett az érdeke, sok elemző Egyesült Államokra hivatkozik, de valakik azt mondják, hogy Oroszország érdeke volt. Te hogy látod, kinek lehetett az érdeke az, hogy ez a gázvezeték felrobbanjon, illetve mi ennek a politikai következménye?
Szerintem nagyon, nagyon jól mondtad a kérdésben, hogy összeesküvés elméletek kaptak lábra. Abszolút egyetértek, hogy a jelenlegi tudásunkkal bármi verzió, amit elmondunk, az inkább egyfajta összeesküvés elmélet, vagy tehát nincs, nem feltétlenül van közel valósághoz, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Be tudjuk azonosítani az érdekelt feleket, ezt meg tudjuk tenni, de én biztos, hogy nem tudnék állást foglalni, hogy egyébként ki a valódi elkövető. Nagyon sok érdekelt fél lehetett az északi áramlatnak az ellehetetlenítésében. Az biztos, hogy sem Németország, sem Hollandia nem voltak az érdekelt felek között. Ugye Németország erősen függött ettől a vezetéktől, amely egyébként augusztus óta nem működött. Ugye az északi áramlat 2 egyáltalán be sem indult, az északi áramlat 1 pedig ugye augusztus óta nem volt működésben. Holland cégek pedig ugye tulajdonosi szinten benne voltak az északi áramlatban, tehát számukra az komoly pénzügyi csapás. Talán a legnagyobb érdeke egyébként Ukrajnának volt ebben a vezeték ellehetetlenítésében, hiszen eleve a vezeték megépítése erősen érintette őket, mert a korábban domináns pozícióban lévő, ugye Ukrajnán keresztül érkező szövetségvezeték, az másodrangba került, hiszen egyébként kapacitásban is az északi áramlat egy, majdnem a duplája az ukrán vezeték kapacitásának, majd pedig egy újabb vezeték épült, ugye az északi áramlat 2. Ez ugye joggal tartottak az ukránok attól, hogy az Oroszország politikai fogja felhasználni ellenük a vezetéket. Ráadásul, vagy akár be is zárhatja a vezetéket, és ugye azzal jelentős bevételektől estek el. Tehát Ukrajna számára a vezeték egyrészt egy pénzügyi vagy gazdasági tényező volt, mármint az északi áramlat 2-1-nek és a 2-nek a megépülése. Másrészt pedig ugye egy kapcsolatot jelentett Németország és Oroszország között, amelyet ők mindenképpen szerették volna elvárni. Az Ukrajna számára volt talán a legnagyobb érdek, de Ukrajnának azt gondolom nincsenek meg a kapacitásai, hogy egy ilyen támadást véghez vigyenek, bármennyire is szerették volna, vagy bármennyire is fontos, vagy érdekelt felek ebben, én azt gondolom, hogy nem rendelkeznek olyan kapacitásokkal, hogy ez megtörténjen. Hasonló cipőben járnak egyébként a lengyelek is, ugye Lengyelországon keresztül is átmegy egy gázvezeték és olajvezeték Európába.
Sőt, volt
hasonló
is
kapacitással, mint az ukrán.
Bocsi, volt is egy érdekes kijelentés egyébként az egyik lengyel politikustól, hogy köszöni Joe Bidennek és Amerikának.
Igen. Nagyon ment a minket.
És ebből azért nagyon-nagyon-nagyon, hát ebből kaptak szerint aztán az összeesküvés elméletek, és már sokan Egyesült Államokat jelentették ki annak, hogy ő áll mögöttük, tehát hogy ez valóban nagyon érdekes volt.
Igen, hát nem gondolom, hogy volt lengyel külügyminiszter, vagy Szikorszki, hogy olyan információ birtokában állna, ami más információ birtokában más nem áll, tehát nyilván ő is csak saját gondolatait veti papírra, vagy ellen esetben a Twitterre. Nem gondolom azt, hogy ő egy olyan befentes lenne, akinek a szavait, kinek a szavait teljes igazságként kellene venni. Tehát ugye a lengyelek is sem voltak érdekeltek az északi áramlatban, ők is, ugye igazából az okok teljesen hasonlóak, mint Ukrajna esetében, de hát így sem gondolom, hogy a lengyelek képesek lettek volna egy ilyen támadásra. Ahogy mondtad, ott van az Egyesült Államok, szintén érdekelt, szintén a német-orosz kapocs miatt, Európát végképp megpróbálhatná elvágni mondjuk az orosz gáztól, és ugye ott van a saját LNG gáz, amelyet értékesíteni tudna Európába, tehát ők is érdekelt fél. Számomra azért nem, én azért nem gondolom azt, hogy sok realitása van ennek, mert egyrészt, ha bebizonyosodik, hogy ki volt a tettes, ha bebizonyosodna, hogy tényleg az Egyesült Államok tették, akkor azért nagyon-nagyon komoly csapást mér az amerikai szövetségi rendszerre és Amerika és Európa kapcsolatára, és nem gondolom azt, hogy ezt ténylegesen megkockáztatnák, ezt a fajta potenciális kapcsolatromlást. A másik ok pedig az, hogy a vezeték helyreállítása most úgy állítja be mindenki, mint ami visszafordíthatatlan dolog történt. Nem. A helyreállítás politikai döntés kérdése. Tehát ha tegyük fel Oroszországban a hatalomváltásra kerül sor, békét kötnek, a felek megegyeznek, és visszatérnek az orosz energiaszállítások Európába. Ha megvan a politikai akarat, akkor néhány hét alatt helyreállítható valószínűleg ez a vezeték. Két ponton sérült, ugye az északi áramlat egy, és két ponton sérült az északi áramlat kettő, meg be sem indult. Most hangsúlyozom, hogy itt több száz kilométeres, nem emlékszem a pontos hosszra, de egy hatalmas gázvezetékről van szó.
Igen.
Két ponton sérült a vezeték. Nyilván ezt meg kell tisztítani, a sérült pontokat ki kell cserélni, de ez semmi helyreállítatlan nincs a dologban. Tehát egy ilyen támadás nem iktatja ki örökre ezt a vezetéket. És akkor ott vannak ugye a negyedik érdekelt fél, esetleg az oroszok, ott pedig elsősorban, ahogy mondtam az előbb, hogy semmi sem helyreállíthatatlan, tehát ha nagyon akarnák, akkor, hogy megvan a politikai akarat, akkor mindent helyre lehet hozni. Nekik esetleg azért lehetett érdekük, hogy megint csak politikai nyomásgyakorlás, és hogy árfelhajtó hatás. Tehát ha figyeltük a piacok állását, a vezetéket ért támadás után, a szabotázs akció után, akkor az árak tovább növekedtek. Oroszország pedig nemhogy enyhítette volna egyébként ezeket a piaci aggodalmakat, hogy egyébként olyan vezetékről van szó, amelyben nem történt gázszállítás.
Igen, mert akkor le volt állítva,
igen. De Oroszország nemhogy megnyugtatta volna a piacokat, hogy egyébként a többi működő gázvezetéken tovább folytatódik töretlenül a szállítás. Ugye négy gázvezetékről beszélünk Európa esetében, Oroszországból. Ugye ez az északi áramlat 1-2, a Lengyelországon keresztül érkező, Jamal Európa, az Ukrajnán keresztül érkező, ugye szövetség, és a török áramlat. És ebből kettő jelenleg nem üzemel, az északi áramlat 1-2 és a Lengyelországon érkező vezeték. Most jelenleg csak az ukrán és a török áramlat vezeték működik. Tehát Oroszország nem hogy megnyugtatta volna kedélyeket a szabotázs akció után, bárki is tette, hanem azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az ukrán gázvezetéket is leállítják, mert hogy ott viták vannak az ukrán naftogáz és a Gazprom között. Számomra ez például furcsa volt, mert ők lettek volna érdekeltek ebben, nem itt rongálásban, akkor miért tennének ilyen nyilatkozatokat. De megint csak mondom, hogy ezek mind csak feltételezések. Igen, van négy, mondjuk legalább négy olyan érdekelt fél, amely beazonosítható, különböző mértékben fűződött érdekük a vezeték megrongálásához, vagy kiiktatásához, de mindegyik mellett szólnak érvek, ellenérvek, én nem merném biztosan mondani, hogy ki lehetetettes.
Hát én sem tudok erre hivatkozni, de hát el tudjuk mondani, illetve tudunk úgymond érveket felhozni, és nagyon helyesen, meg nagyon részletesen elmondta. Viszont részletesen kismerítettük a témát, ami ezt a háborút illeti. Remélem, hogyha legközelebb ugye találkozunk, akkor már azért pozitívabb lesz tényleg a beszélgetés. De én nagyon szépen köszönöm neked ezt a hosszú és tartalmas beszélgetést, elemzést.
Köszönöm szépen a beszélgetést neked is, Gábor, aztán majd legközelebb beszélünk ismét.
És önöknek, hallgatók, pedig köszönöm a kitartó figyelmüket, hallgassák podcast műsorainkat. Szép napot kívánok önöknek, viszont hallásra!